és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Pécelen elérhette a csúcshőmérséklet a 42,9 fokot, Tiszaföldváron és Gyomándrődön pedig a 42,4-et az időkép hőtérképe szerint. Ez ugye még nem hivatalos, de ezzel megdőlhetett a hazai abszolút rekord, a 2007-ben mért 41,9 fok. Tegnap az országos középhőmérséklet 30,2 fok volt, először fordult elő, hogy 30 fok feletti országos átlagot mértek, írta a Hungarometron for Free ZRT. Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs tegnap, közölte a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT az MTI megkeresésére. A hitelesített adatok alapján a kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamos energiahálózat terhelése, ez 452 megawattal meghaladta az eddigi nyári rekordot. Szó szerint gyilkos hőhullám ejtette foglyul Európát, emberéletek vannak veszélyben, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, holnap évfélig a legmagasabb szintű hőségriasztáson érvényben. Nincs csapadék, egyre kevesebb az ivóvíz, folytatta, hozzátéve, hogy dolgoznak azon, hogy a víziközműrendszer, a közlekedés, az energetikai infrastruktúra működőképes maradjon. Lehangzott, mintegy 150 településen van már valamilyen fokú vízkorlátozás. Szada lett az első település, ahol megszűnt a vezetékes ivóvízellátás, méghozzá tegnap reggelre. Határozott kérés, hogy a lakosság csak a szükséges felhasználásra törekedjen, ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne töltsenek medencéket, halasszák el az automosást, különben nem lesz elég víz a kórházaknak, intézményeknek, vagy éppen a tüzek oltásához. Magyar Péter kritikával illette az előző kormányt, mert nem hallgattak a szakemberekre, tudósokra, gazdákra, és miközben a régi szemléletet erőltették, hogy minél gyorsabban levezessék a vizet az országból, eközben elmaradtak a hálózat rekonstrukciói, így ma minden negyedik 5 liter ivóvíz el is szivárog a rendszerből, el sem jut a fogyasztókig. Az országban óránként 10-11 csőtörés történik. A hazai folyók vízhozama pedig rohamosan csökken. Szóba került, hogy az Alkotmánybíróság által visszaküldött klímatörvény helyett nem alkottak újat, ennek határidője éppen ma járt le. A kormányfő ígéretet tett arra, hogy a kutatók tudományos eredményeire alapozva a gazdákkal, környezetvédőkkel együttműködésben új klímatörvényt alkotnak majd. A Fidesz frakció vezetője ezután arról beszélt, valóban jelentős a vízvesztés a hálózaton, de európai összehasonlításban nem kimagasló, tény azonban, hogy dolgozni kell ezen. 155 milliárd 700 millió forintot terveztek be a hálózat fejlesztésére erre az évre a költségvetésben, hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. Hozzátette, hogy eközben a lakosság díjai nem nőttek. Megkezdődött a vízkészlet növelése is az elmúlt években, fűzte hozzá. Rétvári Bence arról beszélt, 1517 új járművet szereztek be a katasztrófa védelem számára. A kórházakban felpörgették a klímabeszerzéseket 18 milliárd forintból, hívta fel a figyelmet a KDNP frakció vezetője. Az elmúlt években a csatornákat is kitisztították, hogy képesek legyenek a víztartalékolásra, sőt a vízügyi szakemberek bérrendezését is elkezdték. Programot indítottak a vidéki otthonok klímabarát felújítására, sorolta, hozzátéve, hogy ennek a programnak a határideje ma járt le, az új kormány ugyanis nem hosszabbította meg azt. Szakemberekből álló operatív klímatestületet kell felállítani azonnal, mondta Torockai László. A Mi Hazánk frakcióvezetője javasolta, hogy a vizeinket használó globális vállalatokra, üzemekre azonnal vessenek ki extra adókat, hogy hozzájáruljanak a történelmi küldetéshez, ami Magyarország megmentése. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását, és elfogadta az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta meg a Euronews tudósítása nyomán a hvg.hu portál. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Budán a Szent Anna plébánián vagyok, amely egy kisebb püspöki palota. Jálos a domonkos atya, a plébános már jó ideje, és beszélgetésünk előtti napon ünnepelte aranymiséjét, vagyis 50 éve pap, amely engem nagyon megdöbbent, hogy ennyire öregek vagyunk, mert még minisztráns társak voltunk a Szent Imre plébánián, aztán te elmentél papnak, de azóta nyomon követem az életedet, Szent Imréből indultál. De hát 1976. Döbbenetes, hogy gondoltad volna, hogy egyszer leszünk ilyen öregek?
Hát sose gondoltam volna, de jól utána néztél az adatoknak, éveknek. Valóban, ugye most voltam 50 éves pap, és a Szent Imrébe kezdtük annak idején, még Vitányi prépostúr idejében a minisztrálást. Én 4 éves koromtól kezdve minisztráltam a Szent Imrébe. A bátyámmal együtt mentünk, és akkor én mindig vele mentem, amikor iskolás lett, akkor én is mentem minisztrálni, és attól kezdve egész addig, amíg fölszenteltek a Szent Imrébe, töltöttem a gyermekéveimet, meg a fiatalságomat.
Kik voltak azok, akik ezt a hivatást számodra vonzóvá tették, hogy érlelődött meg benned a hivatás, kinek a hatására, és mikor?
Hát nehéz megmondani, mert olyan kiváló papjaink voltak ott a Szent Imre plébánián, hogy mindig mondom, hogy nem voltunk kíváncsiak más templomra, plébániára, mert teljesen meg voltunk elégedve mindennel, ami ott volt. Hát ugye különösképpen mindenki emlékszik talán idősebbek közül Luppert János atyára, aki egészen kiváló lelkipásztor volt, azóta se láttam még ilyen, mint és hallottam olyat, mint amely ő volt. Ott volt a Gyimóti atya, és később Abba Alberic Pál atya, akiknek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy ezt a döntést meghoztam, és ma is emlékszem rájuk.
A Szent Imre plébánia abban az időben, hát most már ott is papszűkébe vannak, talán van 2 ciszterci atya, meg egy lazarista besegít a gyontatásba, misézésbe olykor, de hát abban az időben még az irodán dolgozó adminisztrátor is egy rendjétől elzavart ciszterci volt, és a másik pedig egy piarista múlttal rendelkező férfi volt, és olyan intellektuelek ültek az irodába, hogy fantasztikus.
Igen, hát ugye nehéz idő volt, 50-es évek, ezért a Szent Imre az mindig egy kiemelt plébánia volt, és azért ott mindig mintaszerű liturgia folyt, később, amikor a II. Vatikáni zsinat életbe léptette a liturgius reformokat, ott próbálták ki ezeket a reformokat a Szent Imre plébánián, és hát volt egy hatalmas minisztrálsgárda, ugye legalább 100 fős, ilyen zsinóra rángatott gyereksereg.
És csak fiú, és még mindig csak fiúk minisztrálnak a Szent Imrébe, ez egy hagyományőrző plébánia ilyen szempontból.
Ja, hát itt is én őrzöm ezt a hagyományt, úgyhogy mi így minisztráltunk, hát azóta mi se vezetünk a lány minisztrálást, mert egyébként van fiú, ami a fiú addig fiúk minisztrálnak a templomban. Úgyhogy a sok szempontból ugye megmaradt a Szent Imrének a szellemisége, lelkisége, és hát ember azt próbálja nyilván későbbiekben is mint utánozni, vagy folytatni.
Hol voltál gimnazista, hova jártál te?
Kafkába jártam, tehát akkor még Kafka Margit gimnázium.
Igen, a Margit, Szent Margit gimnázium átmenetileg Kafka Margit volt.
Igen, mert szoktuk, hogy Kafka Szent Margit gimnáziumba jártam, az egy nagyon vonalas iskola volt, tehát erősen rányomta a bélyegét a szellemis nevelésre, úgyhogy ezért nagyon örültem, amikor később visszahívtak a Szent Margit gimnáziumba lelki napot tartani, misézni, hogy sose hittem volna, hogy abból az iskolából, abból a gimnáziumból még egyszer új újra egyháziskola lesz, és ott a kápolnában nem kis klub lesz, hanem misézni fogunk.
Hát ugyanígy én a József Attilába jártam, a templom másik oldalán, meg a József Attila gimnázium van, az egykori, meg az újra Szent Imre gimnázium, hát mi se gondoltuk volna, hogy de az iskolában, a Szent Imrében még a pedellus, meg egy-két ember még az én időmben, amikor gimnazista voltam, még a ciszterci időkre emlékezett, illetve ott felejtődtek, de már csak ilyen kicsi beosztásban. 1971-ben mégy el a szemináriumba, vagy hányban?
Hát 69-ben 60. mentem, tehát rögtön érettségi után mentem szemináriumba.
Katonaságot megúsztad, vagy?
Nem. Utána rögtön elvittek 2 évre katonának, azért, ami nem fogunk kibírni, de azt egész jól túléltem a katonaságot, és akkor utána kezdtük meg igazából a szemináriumi életet, tehát a papnevelés akkor kezdődött.
Tehát amikor te leérettségiztél, akkor a Szent Imre templom káplány, egyik káplánya volt Bolberic Pál, és mikor a katonaságtól leszereltél, akkor már ő volt a prefektus vagy spirituális a szemináriumban?
Hát ezt már nem tudom pontosan, de volt. Tehát én úgy voltam mindig, hogy soha nem tanított engem, mert mindig olyan évfolyamban jártunk, amelyben éppen a Bolberic atya nem tanított, úgyhogy de mint prefektus ott volt a szemináriumban, tehát...
Igen, tehát akkor te végülis 71-től kezdted a kispap éveket, illetve a katonaság után leszerelve.
Hát mi már kispapként kezdtük. Igen. A katonaságot, tehát levonultunk a szemináriumba, és a 2 hónap múlva, pont a beöltözés után vittek minket katonának.
Lenti, Marcali?
Én Lentiben voltam. Úgyhogy nagyon sokan, vagy 50 kispap volt akkor még Lentibe. Másik az a...
görögökkel együtt.
Áldó, nem, református evangélikus.
Ja, tehát, meg görög is biztos.
Görög nem emlékszem, de lehet, hogy volt görög is.
És így utólag visszagondolva milyen emlék ez?
Már a katonaság?
A katonaság.
Én hát a megszépítő messzesség ugye sokat számít, hogy ma már úgy emlékszem vissza, hogy kellemes emlékeim vannak, hiszen azért mi ott nagyon összetartottunk a kispapok, tehát ott nem volt különbség, hogy református evangélikus, tehát ökumené teljes mértékben megvalósult közöttünk, tehát amikor csak lehetett, összejöttünk, főképp a kertészetben volt egy srác, akinek a testvére pap volt, és akkor ő gyűjtött össze bennünket ott, és akkor nagyon örültünk egymást, meg ha hazamehettünk, akkor mindig hoztunk oltári szentséget, és akkor lehetett áldozni mindenkinek, tehát ez egy nagy élmény volt akkor számunkra.
Nagy kitolásokra, bosszúra, vagy beszervezési kísérletre, politikai tisztől ilyenekre nem emlékszel?
Nem nagyon próbáltak megtörni bennünket, mert hát mivel Lentibe általában 4 általános végzettségű gyerekek voltak.
Igen, tehát ez ilyen büntető büntetett előletűeknek volt a laktanya, illetve a teológusoknak.
Igen, és hát már 8 osztályt végzett gyerek az már nagyon magasan kvalifikáltnak számított. Így mi voltunk azok, akik a irodában dolgoztunk, raktárakban dolgoztunk, tehát ezért nekünk viszonylag jó helyzetünk volt a katonaság alatt, így én nem panaszkodhatom, bár járni kellett, harcászkodni, meg minden egyebeket, de jó játékok voltak tulajdonképpen.
Értelek, tehát nem tört meg benneteket, vagy téged?
Nem.
Történelmi idők voltak ezek, mert Vincenti József 71-ben hagyja el az amerikai követséget, megy Bécsbe, utazik a világba, megjelennek az emlékiratai, és 75-ben meghal, 1 évvel korábban, mint hogy téged szenteltek. Emlékszel-e Vincenti halálára? A kispapok hogy élték meg? Azt úgy tudom, hogy meghúzták a harangot, és nagyon szólt.
Hát erre emlékszem én is, hogy amikor meghalt Vincenti bíboros úr, akkor egyrészt nem volt szabad beszélni róla, tehát hangosan senki nem merte kimondani, hogy meghalt a bíboros, és akkor mentünk harangozni, és meg volt szabad, hogy hány percet szabad harangozni, és én is benne voltam a harangozásban, és aztán vagy fél órát húztuk a harangot, a bíboros úr nem mondta, hogy kannonoknak jár 20 perc, akkor a Vincenti bíborosnak sokkal több jár, és lentről kiabáltak már föl, hogy hagyjuk abba, és még kimondom, hogy segítünk csomagolni egymásnak, hogyha szükséges, úgyhogy aztán nem lett nagyobb baj belőle, hát ez egy nagy élmény volt akkor.
Hogy... Hánynak kellett húzni a harangot? Volt, aki csak a nyelvet húzta, nem?
Igen, hát 5 ember kellett hozzá minimum. 4-en húzták a harangot, és egy a nyelvet. Elég veszélyes dolog volt, mert ha az a nyelv, mint amilyen hozzáütöd a fejéhez, akkor szétlolcsantja a fejét. Tehát ez egy komoly feladat volt a harangozás.
Egy kötélet kellett 4 embernek húzni, vagy?
Nem, a harang, tehát egyedül nem lehet húzni. Tehát először meg kellett lengetni a harangot, és akkor hozzáverték a nyelvet a ranghoz, és akkor ma már sajnos ez is géppel megy, úgyhogy nem az igazi. Pedig ez nekünk nagy feladat volt, mindig a vasárnap mentünk fölharangozni a bazilikába.
És akkor Mindszenti halál után jött Lékai bíboros, 75-be és 76-ba lett talán bíboros.
Igen.
És ő szentelt titeket.
Ő. Mi voltunk az első szentelése a Lékai bíborosra, akkor már bíboros is volt, mert először csak érsek volt, és akkor kapta meg a bíboros kinevezés. Mi voltunk az első szentelése a Lékai bíboros után.
Hányotokat szentelt ott a bazilikában, mert aranymis és társad, évfolyam társad Kocsis István, és őt Szentkúton szentelte. Igen.
Bíboros úrnak volt egy ötlete, hogy hát mivel viszonylag sokan voltunk, tehát így kiosztotta a szenteléseket ide-oda, tehát a Kocsis István atyát azt Mátraberbei Szentkúton szentelt, lássuk.
Palócföldről való egyébként is.
És a Spikkarcsi atyát, a Spikkári atyát pedig a Szent Kereszt plébánián szentelte.
A Lecseri úti templomba?
Lecseri úti templomba, minket pedig ugye a bazilikába szentelt a Bíboros úr.
Hányatokat?
9-en voltunk.
Ebben fehérváriak is voltak?
Csak mi voltunk esztergomiak. Voltak fehérvedeket, Fehérváron szentelték. Meg talán volt Ferences is benne, azt nem tudom.
És akkor utána mi következett?
Én Nyergesújfalun kezdtem. Én mindig Palócföldre szerettem volna kerülni, mert nekem nagyon szimpatikusak voltak a palócok. Nagy hangúak, jókedvűek, mit tudom én, és nagyon vallásosak. Tehát akkor jártunk, ugye évfolyam társaságnál látogatóba, és ott láttam, hogy repett a templom az énekléstől, tele volt reggel 6 órakor a mise, és hú, de ez nekem nagyon tetszik, és ezek után Nyergesújfalról kerültem.
Ami nem Palócföld.
Nem Palócföld, egy sváb falu, de később azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó volt. Szóval nem mondom, hogy túl buzgó vallások voltak, de ami volt, az igaz volt, őszinte volt, és egy remek jó ifjúsági közösséget hoztunk létre, és annak ellenére mentünk külföldre kirándulni, meg minden, és nem lett probléma belőle, úgyhogy...
Hát a külföld az Csehszlovákia lehetett.
Hát igen. Igen. Lengyelországba mentünk, Csehszlovákiába mentünk, NDK-ba mentünk, úgyhogy...
Elkezdesz működni Nyergesújfalun, egyszer csak megválasztják második János Pál pápát 78-ba. Arra, hogy emlékszel?
Igen, hát arra emlékszem, mikor bemondta a rádió, ugye, hogy meghalt hatodik pápa, és utána...
Jött első János Pál először.
János Pál, és akkor már a kapucinus templomban voltam. Tudom, atyának, mikor bemondta a rádió, szóltam a képen misézet, hogy meghalt a pápa. Viszont tudja, ezt nem tudja, mert nem gondolt senki, ugye, hogy 33 nap után meghal a pápa. Úgyhogy üzentem neki, hogy nem, most az első János Pál pápa halt meg, és akkor hát nagyon vártuk az eredményt, hogy ki lesz a következő pápa.
A 78-ban már te a főutcai kapucinus templomba vagy?
Igen. 2 évet voltam Nyergesen. Hát de mindenkivel így volt, tehát Bíborosodnak ez volt az elképzelése, hogy 2 évet mindenki legyen vidéken, valami vidéki plébánián, megismerjük a falusi életet, és akkor utána helyezett bennünket Pestre. Én akkor a kapucinus plébánira kerültem, akkor még nem voltak kapucinusok, tehát világi plébániaként működött, de azért voltak ilyen álkapucinusok, civilbe öltözött kapucinusok, szóval, és nagyon jó plébánia volt, nem panaszkodtam, hogy...
És akkor a kapucinusok után mi következett?
Kapucinusok után tettem egy kitérőt, mert akkor kerültem Törökkőri Kisszentelész plébániára, mert azt mondta a Lékai Bíboros úr, meg a plébános, hogy nem lenne jó ide, Szent Annába akartak behelyezni, mert hát átjönnek a hívek akkor a kapucinus templomból, és ezért elrakott Törökkőre, ami Pesten van. Ez volt az összes pesti tartózkodásom.
És akkor már Bajcsi Lajos volt a plébános ott?
Nem. Bacsó János plébános volt. Hát egy kicsit nehéz ember volt, de
hát azért ez egy meg nehéz plébánia is, mert nem nagyon vannak hívek ott, legalábbis a közelben nincsenek lakóházak.
Hát akkor még egy nyomortelep volt a templom mögött.
A Százados úton?
A Százados útnak átul volt egy ilyen lakótelep, teljesen lerobbant házak voltak, de úgy jó közösség volt azért. Szóval...
A Százados úti művészteleppel volt kapcsolatod?
Hát nem sok. Ismertem olyanokat, akik ott éltek és ott dolgoztak, de magán a telepen is soha nem voltam.
Már azért is kérdezem, mert emlékszem, hogy te nagyon jól rajzoltál, tehát voltak művészi ambícióid is.
Ezért túlzás, hogy jól rajzoltam. Hát rajzoltam, és hát annyi van, amennyi kell ahhoz, hogy hitomrákon tudjak rajzolni a gyerekeknek, úgyhogy ennyi megmaradt.
És akkor a törökör után mi következett?
Törökör után kerültem Zugligetbe, Kozma atyához.
Még mindig káplánként.
Természetesen. Mm-hmm. Úgyhogy akkor Pálos Iván püspök úr úgy gondolta, hogy most nagyon nagy jót tesz velem, és akkor hát az ugye nagy lelkipásztori feladat volt az Zugliget, és akkor Kozma Imre atya mellé kerültem, ott is csak 8 hónapot voltam, és Gábor atya, a Bócsai Gábor atya, akit plébános volt, fölhívott telefonon, hogy jössz a Szent Annába káplának. És beszéltem Viboros úrral, és jössz ide káplának, és akkor kerültem ide 82-be káplánként a Szent Annába, és akkor nagyon nagy életet sikerült teremteni. Éppen a History Domusból tudom, tehát ezt nem én így emlékszem rá, hogy 400 hittanos gyerek volt, és 225 egyetemista. És hatalmas közösségi élet volt itt a plébánián. Akkor még a víziváros egészen más volt, tehát egy nagy falu olyan volt. Itt mindenki mindenkit ismert, együtt járt iskolába, de Batthyány utca iskolába járt minden gyerek, a szülők ismerték egymást, tehát tényleg ilyen jó szellem volt itt a Szent Annában. Sajnos ez már az éve során megszűnt, mivel nincs gyerek a kerületben. Tehát
nincs gyerek, illetve nincsenek lakók, mert csupa irodák lettek, meg kiadó lakások.
Az iskolában is egész nagy Budapest területén járnak gyerekek, mert Montessori módszeres iskola, és ezért ilyen egész napos foglalkozás jelent, és akkor a szülők hozzá a gyereket. Nem kívánhatom azt, hogy este 6 óra, 7 órára visszajönnek itt arra a gyerekek, vagy az, hogy vasárnap ide járnak misére. Tehát ez eléggé meglátszik a templom látogatottságán is.
Ne szaladjunk ennyire előre, tehát 82-ben kerülsz újra a vízivárosba, a Szent Annába. Meddig tart az időszak?
92-ig.
Tehát 10 évig káplán vagy a Szent Annában. Ezek is nagy idők voltak, mert egyrészt itt a szomszédban Lékai Viboros idején itt megtelepednek a vakgyerekeket ápoló katolikus közösség itt működött, és akkor nagy élet volt itt, azt hiszem.
Hát nagyon nagy élet volt, igen, és akkor indult a látássérültek lelki gondozása.
Fehér Anna.
Fehér Anna nővér segítségével. Egyrészt volt egy vakgyerek otthon, tehát itt az alsó szintjén a plébániának, ahol van két terem, ma csodálom, hogy ezt hogy tudták csinálni, mert hát még hitanteremnek is kicsik ezek a helyiségek, de akkor azt hiszem 17 gyerek lakott itt, és minden itt volt, a tanterem, a tornaterem, a betegszoba, ami elkezdett, szóval minden, ami kell, és nagyon boldogok voltak a gyerekek, tehát érdekes volt látni, hogy Anna nővér hogy tudta boldogát tenni ezeknek a rendkívül sérült, nem csak vak, mert azért alapított az otthon, mert ugye a vakgyereket nem vették föl mondjuk a vak otthonában, mert más sérülése is volt, mozgássérült vagy valami, és a mozgás nem vették föl, mert vak. És akkor a nővér ezért alapította ezt az otthont a gyerekeknek. Most már a Mátyás király úton vannak, tehát 10 évig voltak itt a Szent Annában, aztán kaptak egy területet föl a Mátyás király úton, és akkor oda költöztek át.
Igen. És akkor 92-ben kerülsz fel az Istenhegyre?
92-ben. Azt gondolták, hogy ennek nem fogok örülni, mert én mindig erről álmodoztam, egy ilyen kis templomról, ahol rengeteg csinálnivaló volt, tehát egész templom eléggé lepusztult állapotban volt. Tehát láttam benne a lehetőséget, hogy mi mindent lehet kihozni ebből a templomból. Hát olyan 10-12-en voltak egy misén vasárnap, és hát nagyon idős atyák működtek már a plébánián, mert az volt érdemük, hogy hát átmentek misézni. Tehát és én nagyon örültem neki, úgyhogy igen, hamar nagyon nagy közösség alakult ki, sőt, ifjúsági egyesületet hoztunk létre, kedves barátságos, tehát olyan ember közelben vannak az emberek a templomat, tehát hát igen, nagyon hangulatos volt.
Gyönyörű szép iskolaépület van mellette.
Iskolaépület, hatalmas park, és a plébánia pedig kifejezett hatalmas kertel, őspark.
Ott vagy meddig?
2000-ben.
Tehát akkor 2000-ig ott vagy, és akkor 26 éve vagy a Szent Anna plébánián?
26. éve van, igen. Gábor atya, Mócsai Gábor, egykori plébánosom hívott vissza, fölhívott, hogy gyere vissza, könyörgöm, gyere vissza. Én nem akartam volna visszajönni, úgyhogy én nagyon-nagyon jól éreztem magamat fönn azon a plébánián. És hát Gábor atya akkor már nagyon idős volt. és hát kvázi egy haldokló öreg plébánosnak a kérését kell teljesíteni, és azért volt nekem egy nagy elégtétel, mert Gábor, hogyha nehezen viselte az én tevékenységemet, mert óriási élet.
Akkor káplán voltam.
Igen, késő éjszaka a gyerekek rohangáltak itt a folyosón, meg vittem, és akkor mondta, hogy borzasztó voltam, mit voltál, de belátom, hogy nem lehet másképp csinálni.
Budának a Tabáni templomtól kezdve a kis görögkatolikus kápolnáig, tehát a Margit hídig majdnem, templomok sora van itten. Hát csak a Batthyány téren van két templom. Yeah. Akkor itt van a kapucinus templom, stb. Hát nagy verseny van a hívekért, nem könnyű. És hány templom tartozik hozzá? Végül is kettő most?
Csak kettő.
Tehát hát a Szent Ferenc Sebei
és a Szent Anna.
Igen.
Igen. Jó, mondjuk a kapucinus templom már nem nagyon működik. Tehát ott olasz atyák vannak, és kapucinusok, és ők többé-kevésbé Mária Besnyőn vannak, igen. Úgyhogy talán nincs is sétködöm is a kapucinus templomban, csak vasárnap, és az is olasz.
Ez egy újabb dolog.
Igen, olasz. Úgyhogy a Szent Ferenc Sebei templomban pedig német lelkészség működik. Most sajnos nem tudjuk ellátni a magyar misét ott, mert nincs kisegítő.
Pedig tehát milyen gyönyörű templom az is?
A Budapest egyik legszebb temploma. Tehát a tényleg gyönyörű. Úgyhogy hát egyelőre most arra várunk, hogy majd valaki esetleg jelentkezik, hogy ő szívesen jön-e. Úgyhogy valóban a sok templomnak az a gondja, hogy azért nem lehet miséket elengedni, elhagyni, csökkenteni, mert elmennek a hívek. Tehát itt nagyon könnyű elmenni a Margit körútra, elmenni be a Városmajorba, ugye, misére, csak oda szoktak a hívek.
Igen.
Tehát ezt a luxus nem engedhetjük meg magunknak, úgyhogy.
De közlekedési szempontból jó helyen vagy, hogy van hátrány is annak, hogy a metró itt megáll, mert elég sok bűnözés is van a környéken talán, de sokaknak útjába esik a templom. Tehát most hétköznap este beszélgetünk, és azért a esti hatos misén is 30-40 embert láttam.
Igen, hát ez egy közlekedési csomópont, tehát ilyen szempontból nagyon jó, hogy itt bármit el lehet érni, bármilyen közlekedési eszköz, villamos, hév, metró, stb. Minden, autóbuszok, ugye, és ugyanígy, hogy ember hazajön, akkor nem kell már máshol menni, csak itt vagyunk a téren, itthon.
Még arról szól, hogy miért van ilyen nagy plébánia épület, egy barokk körbejárható plébánia, ez kolostor volt talán valamikor?
Hát ezt 1740-ben a jezsuiták építették ezt a templomot, és 1773-ban felosztották a jezsuita rendet, így akkor a jezsuiták elmentek, akkor még nem volt kész a templom, mert a tervek megvoltak, és talán szentély épült meg addig, és mivel nem volt pénz áttervezni a templomot, és a főváros vette át a templom építését, tehát az eredeti tervek szerint épült meg a templom, és ez egy nagy érték a templomnak, hogy egyedülálló jezsuita barokk templom. Tehát nincsen más, aztán Magyarországon a jezsuita templom.
Hát és talán Nagyszombatban.
Az lehet, már nem a mai Magyarország területén van. Úgyhogy ezért ez egy nagyon értékes műemléki szempontból el a templom, és mi is szívesen mutogatjuk a turistáknak. És nagyon fölkapott utóbbi időben olyan turista misék vannak. Tehát
az mit jelent?
Amerikából is mindenhonnan a világon jönnek.
Ilyen zarándok
csoportok, és akik itt akarnak misézni. Úgyhogy
híres a kántorod, nekem egyik kolléganőm mondja, hogy nagyon igényes zenei élet van a templomban.
Az van. Úgyhogy sokszor egy kicsit túlteng néha, de nagyon jó. Tehát a Balassi Barnabás, ami egy zenei vezetője a templomnak, és tényleg ő profi zenei.
Még Zsolozsmát is mondják.
Még az is van, úgyhogy bevezette azt, hogy nagyobb ünnepeken énekel Zsolozsmát tartanak, meg rendszeresen van ilyen énekkaros mise, amire ő hozza az embereit, tehát azok énekelnek, tehát nagyon magas a művészi színvonal a templomban, úgyhogy most az aranymisére is szerzett a Valsi Barnabás zenét, úgyhogy a bevonuló zene az a Barnabás szerzeménye volt.
Akkor nagy ünnep volt.
Nagy ünnep volt.
76-ban mi volt a jelmondatod? Volt ilyen kis esetleg saját magad által rajzolt emléklap, vagy kis szentkép?
Nem, szentkép volt. Hát akkor, amilyen szentképeket lehetett kapni. Mm. Tehát, hogy azt külön engedélyezni, egyházi hivatallal kellett engedélyeztetni a szentképeket.
Meg és a szöveget rá?
Akkor azt utána elmondottam, hogy itt jövök Istenem, akaratodat megtegyem. Tehát ez egy nagyon jó jelmondat, ugye, mert sokszor ugye nem számít az ember egy fordulatra, ugye, tehát amikor ide helyeztek, oda helyeztek, és ez nagyon jól bevált, ez, hogy mindig rábízom, hogy jó Isten lesz, ahogy lesz, mindig jönnek, hogy de hát nem bízom, majd lesz valahogy.
Most is ez a jelmondatod?
De most az volt a jelmondat, hogy Szentlélekben és őszinte szeretetben, ez a Korintusi levélben van, és ez volt a mert volt az ifjúsági közösségnek is jelmondata annak idején, és ezt megőriztem, mint jelmondatot.
No, hát Isten éltesse az aranymis és János Adom okosatját, Szent Anna plébánia, templom plébánosát. Előző nap ünnepelte aranymiséjét, és akkor kértem, hogy beszélgethessünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival arról beszélget, hogyan szól hozzánk Isten. A 2025. október 7-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Úr Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a Te jóságot tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom, add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, mikor is arról fogunk beszélgetni, hogy Isten szavát, az Isten üzenetét hogyan hallották meg és hogyan írták le az emberek. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy ha bárkinek írhatnál levelet, ki lenne az és miről írnál neki? Adrián?
Én keresztanyámnak írnék levelet, hogy mikor mehetek legközelebb hozzá nyaralni.
Bence?
Én mamámnak írnák, hogy hogyan van.
És mamámnak írnák, hogy hol van, és hogy mi csinál.
Én papámnak írnák, hogy jobban van-e már, vagy jól érzi-e magát.
Oli?
Apukámnak, hogy mikor megyünk hozzá legközelebb.
Előfordul, hogy nem tudjuk leírni, amit gondolunk, és mást kérünk meg erre. Például telefonon lediktálunk valamit, az írnok, az üzenetvivő ilyenkor igyekszik figyelni, pontosan megjegyezni a rábízott szavakat. Ám bármilyen tökéletesen is adja át a lényeget, lehet, hogy mégis a saját stílusában, a maga módján közvetíti azt. Nem szoktunk ezért megharagudni, hiszen ez így természetes, ugyan mi üzenünk, de az üzenetet közvetítő az, aki formába önti, amit gondolunk. Van-e olyan, amikor esetleg üzenni szerettél volna valakinek valamit, de írásban ezt nem tudtad jól kifejezni? Volt már olyan, hogy az érzéseidet vagy a gondolataidat egy üzenetbe, gondolok én itt Messengerbe vagy SMS-be, nem tudtad úgy leírni, mint amit érzel?
A szeretetet.
Elmeséled, hogy hogyan megy át az üzenet szerinted, hogyha én írok egy üzenetet a telefonomon neked?
Az üzenet először is belemegy egy telefonközpontba, a telefonközpontból pedig átirányítják annak, akinek ment a levél.
És ugye az volt itt az alapkérdés, hogy nem szoktunk megharagudni, hogyha az üzenetünket, az üzenet közvetítő, aki szavakba önti, aki a formába próbálja önteni, az nem mindig ugyanaz, amit gondolunk. De a mai technikával képesek vagyunk ugyanazt az üzenetet átadni egymásnak?
Amikor megnyomunk egy gombot, és hangrögzítőbe átküldjük.
Nagyon jó. És gondolj bele, hogy mennyit fejlődött a technika, hiszen volt, amikor még tudott posta galamboknak írták le az üzenetet, azt a rövid mondatot, vagy azt a rövid pár szavas szóösszetételt, amellyel mondjuk egyik király akart üzenni egy másik királynak, vagy hadvezérnek. Micsoda technikai fejlődés az, hogy így tudunk üzenni egymásnak, hogy egy pillanat alatt már ott van a neki szánt üzenet. És az Isten vajon, ha az emberhez szól, akkor mik azok a csatornák, amiken keresztül szól hozzánk? Mit gondoltok?
A gondolatunkba, és az álmunkba is, és a tárgyakba is.
Úgy szokott Isten hozzánk szólni, még hogyha nem is vesszük észre a lelkünkből, halkan, de meg lehet hallani.
És az embertársainkon keresztül szól hozzánk az Isten?
Igen.
Sokszor őket küldi nekünk, mi hozzánk, hogy az üzenetét elhozzák. Aztán még honnan tudjuk, hogy Isten szólt hozzánk, vagy üzent nekünk?
Bibliából is.
Így van. A legrégebbi koroktól fogva ismeretes, hogy Isten párbeszédbe kezdett az emberrel. Aztán az elhangzottakat az ember elmondta a többieknek, nem csak a barátainak, de akár egy nagy tömegnek, vagy egy egész népnek. Mesélj nekünk, légy szíves, Adrián, Mózesről, hogy ő hogyan tudta az Isten üzenetét továbbvinni az embereknek.
Egyiptomba érkezve Mózes először csak a testvérének, Áronnak mondta el, hogy miről beszélt Istennel, aki az égő csipkebokorban jelent meg neki. Áron volt az, aki Isten szavait tudtul adta az egész közösségnek.
Így van. Emlékeztek esetleg arra, hogy Mózesnek mit mondott az Isten az égő csipkebokorban? Tudjátok azt a történetet?
Elmondta, hogy mi az ő nevének jelentése.
És mi Isten nevének a jelentése?
Én vagyok, aki érted vagyok.
Vagyis Isten nevének az a jelentése, hogy én vagyok, aki szeretlek téged, aki érted vagyok, aki azért létezem, hogy te szeretve legyél. A Sínai hegynél Mózes már nem csak Áronnal, hanem a többi pappal és az egész néppel is közölte, hogy Isten üzen neki. Sámuel két királyt is felkent, Sault és Dávidot. Először maga a próféta hívta össze a népet, és mondta el, miként rendelkezett Isten. A második esetben Dávidnál azonban titokba tartották Dávidnak a felkenését, mert még nem érkezett el az alkalmas idő. Nátán próféta, mit mondott el Dávid királynak?
Csak Dávid királynak mondta el, mit üzent neki Isten, amikor Dávid súlyos bűnt követett el, majd később bűnbánatot gyakorolt, idővel mégis mindenki tudomást szerzett a történetükről.
Illés próféta pedig nagy tömeg előtt hívta párbajra a bálványisten Bál prófétáit. Így mindenki láthatta az Úr jeleit és hallhatta üzenetét. Gyerekek, a mai világban mi hogyan tudjuk meghallani Isten üzenetét még? Mit gondoltok? Az iskola aulájába olvastátok-e már, hogy mi van kiírva? Hogy a szűzanya szobor alatt mi van odaírva?
Veled van az Úr.
És ez mit jelent? Marika néni miért ezt íratta oda a szűzanya a köpenyes Mária képe alá? Vajon mit akar ez üzenni neked?
Azt, hogy Isten soha nem felejt és nem hagy cserbe.
Vagyis, hogy soha nem vagy
egyedül.
Így van. És látod, itt a próféták történetén keresztül is Isten szavát próbálták átadni. És amikor mi nekünk is van egy ilyen feladatunk, amikor a Szentmise végén azt mondja a papbácsi, hogy menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet és nemzetet, és azt mondja, hogy itt a mise véget ért, menjetek békével, akkor igazából neked az a küldetésed, úgy, hogy a prófétáknak is az
volt a küldetésük, hogy ahogyan hallottad, mentek, és amit Isten üzent nekik, azt tovább vitték az embereknek. Tehát neked is van egy ilyen küldetésed, hogy az Isten üzenetét, azt vidd tovább az embertársaidnak. Ami pedig nem az, hogy bántsuk egymást, hogy alázzuk egymást, hogy káromkodjunk, hogy verekedjünk, hanem pontosan az, hogy szeressük egymást, és ugyanúgy szeressük egymást, azt mondja Jézus, mint ahogy én szerettelek titeket. Hogyan őrizték meg az Isten szavát? Egyetlen próféta sem él örökké, az emberi emlékezet pedig könnyen csődöt mond, gondoljatok csak arra, hogy hányszor fordult elő a családban, vagy a barátaitok körében, hogy ugyanarra az eseményre vagy beszélgetésre mindenki eltérően emlékszik. Még az is megesik, hogy teljesen másképp rögzítjük az emlékezetünkben a dolgokat, mint a többiek. Nem is úgy volt, szoktátok mondani, te rosszul emlékszel. El tudnátok-e mondani egy ilyen történetet, amikor ti is ezt megéltétek, hogy mindenki másképp emlékezett arra a dologra? Oli?
Például van egy ember, aki nem tud nagyon focizni, hazamegy az anyukájának, azt mondja, hogy ma nagyon rosszul éreztem magam az iskolában. Tessi órán ki lettem közösítve, mert nem tudok jól focizni. Osztályunkból a legjobb focis csak nevetett rajtam, én otthon csak sírtam.
Ellentétben, aki tud focizni, amikor hazamegy, azt fogja mondani, hogy anya, én nagyon jó voltam ma, sok gólt lőttem, sokat cseleztem, és még nem is sérültem meg.
Így van, és akkor ezek közül, a dolgok közül így nagyon nehéz az igazságot kideríteni, hogy akkor most mi volt a probléma, igaz? Hiszen csak egy egyszerű tesi óra volt. Tehát erről beszélünk itt, hogy mindenki másképp emlékszik vissza egy adott eseményre.
Elpötte arcát, egy csipke bokornál megállt, és így imádkozott.
Uram, nem hallgat rám a nép, elűz a fáraó, bíz rám inkább valami mást, ez nem nekem való.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie, én téged választottalak, te csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan, vegyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, uram. Csipkebogor, idő, csipkebogor, Isten élő tüze rajtam, a pusztában borult a bokor. Repkény, mely a napon haldokolt, olajfa, szelíd olajfa. Illés elpötte arcát, egy boróka árnyékába bújt, és így imádkozott.
Nem voltam jobb, mint annyi más, elég volt Istenem, mint üldözött vad, úgy viszem veszendő életem.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie, én csönd vagyok, hát hallgatok, te csak nyugodj bele. Azóta is sem kérdezem, mi végre is hogyan, megyek, ha merre visz az út, csak el ne hagyj, uram. Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tüze rajta, a pusztában borulk a bokor. Repény, mely a napon hallokol, olajban, szelíd olajban. Jónás elpötte arcát, egy repkény árnyékába bújt, és így imádkozott.
Előre tudtam, hogy becsapsz, hogy elhagysz csúfosan, vedd vissza tőlem lelkemet, nem bírom már, uram.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie, tiéd a szó, enyém a cél, te csak nyugodj bele.
azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, uram. Csipke-bokor, élő csipke-bokor, Isten élő tűze rajta, a pusztában borog a bokor. Repkény fej a napon haldokor, olajban, szelíd olajban. Jézus elpött arcát, olajfák alá leborult, és így imádkozott.
A lélek kész van, ám a test gyötrődik, és remeg. Ez a pohár túl keserű, vedd el, ha még lehet.
De jobban tudta az atya, hogy mit kell tennie. Fiam vagy, drága jó fiam, hát csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre visz az út, csak el ne hagyj, uram. Csipke-bokor, égő csipke-bokor, az Isten élő tűze rajta, a pusztában borog a bokor. Repkény, mely a napon haldokor, olajban, szelíd olajban.
Isten szavával kapcsolatban is fennállt a veszély, hogy a sok hallgató másképp jegyzi meg az üzenetet. Ezért vált nagyon fontossá, hogy a legbiztosabb megoldáshoz folyamodjanak, elkezdték leírni a kinyilatkoztatást. Kik voltak a proféták segítői?
A proféták segítői, tanítványai, illetve a papság jeleskedett ebben a feladatban.
Ahhoz, hogy az emberről emberre, szájról szájra tovább jutva ne torzuljon el Isten szándéka, szükség volt egy kivételes garanciára. Szerintetek ki volt az, aki garantálja azt, hogy az Isten üzenete változtatások nélkül lett leírva, és hogy mi azt olvassuk minden egyes szentmisébe? Ki lehetett a garancia?
Maga a Szentlélek volt az, aki őrködött a folyamat fölött.
Ő volt a garancia, a Szentlélek Isten, aki megvilágosította az értelmüket. Na nézzük csak, ki volt a Szentlélek?
Ő volt az, aki felkészítette a megszólított ember gondolkodását az üzenet befogadására.
Ő vezette a lejegyzőket, hogy hűségesen, pontosan, tévedések nélkül írják le a kinyilatkoztatás szavait.
Végül pedig ő őrködött az elkészült szövegek fölött.
Ezért tehát úgy hisszük, hogy a Szentírás elsődleges szerzője maga a Szentlélek. Kik dolgoztak vele együtt még?
Vele dolgoztak teljes egyetértésben az emberi szerzők, a szentírók.
Mit gondoltok, hogy a szerzők milyen nyelven gondolkodtak és milyen nyelven írták le a gondolataikat?
E szerzők a saját nyelvükön, a saját gondolkodásunk módjákkal jegyeztek le mindent.
Ezért a Szentírást közös műnek kell tekintenünk. Ahhoz, hogy helyesen értelmezzük, egyszerre kell vizsgálnunk, hogy mit akar üzenni az Isten, és mit gondolt a maga emberi felfogásával a Szentíró. Az egyes szentírók szövegei sok száz év alatt eltérő helyeken és eltérő körülmények között születtek. Nem egyszer utólag szerkesztették vagy fűzték egybe ezeket, és a töredékekből egységes könyvek jöttek létre. A Szentlélek ekkor sem hagyta magukra az embereket, gondosan vigyázott arra, hogy a végeredmény mindenben tükrözze Isten akaratát. Az idő előre haladtával elkezdték összefűzni ezeket a gyűjteményeket, a szent szövegeket, és végül ezekből a gyűjteményekből állt össze a könyvek könyve, vagyis a szentírás, amit Bibliának nevezünk. A görög eredetű szó mit jelent? Segíts, Bence!
Könyvek. Könyvtekercsek.
A megnevezés arra utal tehát, hogy a szentírás valamikor önálló könyveknek a gyűjteménye volt, és úgy fűzték össze. És azért beszélgetünk, gyerekek, most róla, mert Szent Jeromos az 5. században volt az, aki először egységessé tette a Bibliát, és a Szentírás vasárnapját fogjuk majd ünnepelni, amikor is arra emlékszünk vissza, hogy az Isten üzenetét helyezzük a fókuszba, a Bibliát, és arra gondolunk, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy el tudjuk olvasni a kinyilatkoztatást, amelyben Isten feltárja önmagát minden ember számára. Tehát Istent leginkább a kinyilatkoztatás által, Jézus Krisztuson keresztül tudod megismerni. Ha arra a kérdésre keresed a választ, hogy milyen az Isten, akkor elolvasod, hogy az, hogy a zsidó nép életében hogy volt jelen az Isten, hogy vezette át, hogy segítette őket, és akkor kirajzolódik benned egy Isten arc. Érted? És ha akkor utána elolvasod az új szövetséget, amiben az Isten egyszülött fia élete tárul fel számodra, megismered az ő csodáit, és akkor rájössz arra, hogy az Isten milyen végtelenül jó, irgalmas, szeretnivaló, milyen jóságos a teremtett világhoz, és te hozzád is, és hogy mennyire átjárja az ő szeretete az egész világot. De Isten csak úgy fogod tudni megismerni, hogyha te gyakran olvasod a Bibliát, hogyha kinyitod. Mert ez ugyanolyan dolog, hogy addig látod, amíg mi se ismertük így egymást, addig csak én is a folyosón egy Marika néni voltam, aki bementem hozzátok a terembe. Úgy ismerjük meg jobban egymást, hogy eltöltöttünk egy nyári tábort együtt, hogy Olivérrel sokat vagyunk együtt a napközibe, és akkor így feltárul egy másik arc, akár rólatok is, vagy akár rólam is. És az Istennel való kapcsolat is ugyanilyen. Ő egy élő valóság, akit csak úgy fogsz tudni megismerni, hogyha foglalkozol vele. Ha meghallod, hogy ő hogyan szól hozzád, és hogyha őt meg akarod ismerni, akkor információkat szerzel róla. Tudod, mint amikor bejelölöd a Facebookon az ismerősnek, mondjuk a Marika nénit, vagy én bejelöllek téged, Olivér, hogy szeretnék az ismerősöd lenni. Utána tárul fel csak az, hogy te miket osztasz meg, miket szeretsz, miket lájkolsz, tudod. Tehát modern szempontból ezt tudom mondani nektek, hogy nekünk keresztény embereknek, akik meg vagyunk keresztelve, akiket Isten kiválasztott arra, hogy az ő gyermekei legyünk, addig Isten nem fog téged zavarni, tehát eláraszt a szeretetével, de amíg te nem veszed fel vele a kapcsolatot, addig nem ismered meg őt igazán. Hittanóránk végén szeretnék nektek bemutatni egy szemét, mégpedig Jeremiást, a prófétát, akit Isten szavának hűséges közvetítőjeként szeretnék elétek állítani. Jeremiás sok bajt megélt próféta volt. Izrael legnehezebb történelmi szakaszában élt, amikor az újbabiloni birodalom kétszer elfoglalta, másodszor pedig elpusztította Jeruzsálemet. Jeremiás ekkor mire kapott feladatot?
Jeremiás nagyon fiatal volt, még amikor megkapta a prófétai hivatást. Nagyon félt hát, jaj, Uram Isten, íme nem tudok én beszélni, hiszen gyermek vagyok.
Papi családból származott, ezért nagy fájdalmat okozott neki a jeruzsálemi templom pusztulásának megjövendőlése. Kemény szavakat kellett kimondania. Isten hogyan fogalmazta meg Jeremiásnak a küldetését, Erikám?
Gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és ültess.
Mielőtt átadta volna jó hírt, sok szomorú dologról kellett szólnia. Nem csoda, hogy a kortársak, a király és a papok nem hallgatták szívesen. Jeremiás felszólításai, feddései süket fülekre találtak. Összeesküvést is szőttek ellene, ám ő nem hallgatott el. Intette az uralkodót, figyelmeztette a papokat, a népet óvta, intette az áprófétáktól, akik mindig csak olyan dolgokat hirdettek, amit szívesen hallgattak az emberek. Végül megverték és bebörtönözték. A nép vezetői annyira nem állhatták Jeremiás szavait, hogy elégették az általa írt könyvtekercset, ekkor azonban a próféta megbízta Báruk írnokot, hogy állítsa össze újra az elperzselt iratot. Így mindenki megértette, hogy Isten üzenetét, Isten szavát nem lehet elnémítani. Le kell jegyezni, meg kell őrizni, hogy mindenki olvashassa és megérthesse, befogadhassa az életébe. Ezt kell nekünk is nagyon-nagyon komolyan venni, hogy az Isten üzenete örök érvényű igazságokat tartalmaz, és üzen a mi számunkra, és az Isten üzenete nélkül nem teljes a mi életünk, amíg Istennek a szavait meg nem értjük. Végezetül imádkozzunk közösen Gárdonyi Gézának a Bibliáról írt versével, amelyet szeretném, hogyha felolvasnátok.
Ez a könyv, a könyvek könyve, szegény ember, drága gyöngye. Égi harmat, lankadtaknak, világosság, földi vaknak, bölcsességnek arany útja, boldog, aki rátalál, szomjas lelkek forrás kútja, hol pohárral Krisztus áll.
Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik. Bíbor leplek rongyá válnak. Dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne.
Így áldjon meg, és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyúr. Vagy a város zaját, nincs messze sír, reát talál. Csendben jött az Úr egy éjszakán. Yeah.
éjszakán.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!